Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Várnai Jakab ferences szerzetes, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, a beszélgető társam, húsvét közelettével, gondolatban Jézus szülőföldjére, a Szentföldre zarándoklunk, lévén Jakab atya elég sok időt töltött az elmúlt hónapokban a Szentföldön, vizitátora volt a szentföldi kusztódiának, vagyis a Szentföld területén működő ferenceseknek. És arra gondoltam, hogy azokat a templomokat, azokat a helyeket, ahol a ferencesek működnek, amelyeket meglátogatott Jakab atya, azok közül néhányról szólnánk. Egy átlag Szentföldre eljutó zarándok látja a legnevesebb helyeket, de gondolom Jakab atya eljutott olyan helyre is, amelyet legfeljebb hírből tudunk, és amelyet jó lenne, hogyha mások is látnának, melyek azok a csemegék, amelyek kevésbé vannak benne a köztudatban, és amelyek érdekesek voltak.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és örülök, hogy így fel tudjuk eleveníteni egy kicsit a Szentföldnek a világát. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, hogy melyek azok a templomok, amelyek kiesnek az átlagos látogató számára, nem is tudom, hogy kéne fogalmazni. Hát ki határozza meg ezt a rangsort vagy keretet, hogy mi tartozik bele? Azt hiszem, hogy az utazási irodák, illetve az a néhány napos, mondjuk 5-7 napos keret, amit egy szentföldi zarándoklat jelenthet, és az idegenvezetők döntései, hogy hova viszik el az embereket. Ez számomra felveti azt a kérdést, hogy valóban Szentföldön mennyi időt szentelünk, amikor oda megyünk, és mi alapján választjuk ki az útvonalat. És biztos, hogy egy merész, de szerintem indokolt döntés, hogy elmenni olyan helyekre is, amelyek talán a legtöbb utazási iroda programjában nincsenek benne. Mire gondolok? Példának okáért nagyon támogatható az a döntés, hogyha valaki egy kis kitérőt tesz fönt Galileában, és nem csak Názáret, Kafarnaum, Genezáreti tó környékén látogatja meg az ismert helyeket, hanem a tenger felé elmegy Akkóba, vagy Akriba. Ugyanis rendkívül jelentős kikötőváros, ugye az ókorban Ptolemaisznak hívták, ugye Szent Pál is így emlegeti, és a történelemnek rendkívül fontos helye, és egy gyönyörű szép templom, a Szent János templom. San Giovanni d'Acri. Az óváros egy kis félsziget, amely az ókori kikötőt védi, ma is remek hangulata van, és vasárnaponként misézik a Szent János templomban, a ferences plébános, a ferencesek kezelésében van ugyanis ez a templom. Nagyon szépen rendben van hozva, egy hangulatos, én úgy mondanám, hogy egy nagyobb kápolna méretű templom, csupasz falakkal, tehát a felújítási munkák nyomán a kövek gyönyörűen látszanak, szinte olyan, mintha most épült volna meg, és Szent Ferenc keresztje, a San Damianói festett feszület függ az oltár fölött, hogy felidézi azt a pontosan 800 éve történt eseményt, hogy a ferencesek megérkeztek az 5. keresztes hadjárat idején Akkóba. Szent Ferenc valószínűleg 1-2 évvel később, valószínűleg 19-ben érkezett meg oda. De hát ez az a pont, ahová visszahúzódott a latin keresztes királyság, még nem végül 1291-ben, sajnos véget ért akkor elestével ez a keresztes királyság. Sajnos az egy nagyon véres ostrom és város elfoglalás volt, ahol például Clarisszák közül mindenki vértanul halált halt, aki ott volt.
Ez az akkói templom a tengerparton van nagyjából, ugye? És ez az a város, ahol egy látványosság, egy alagút, és szinte karavánok tudtak menni abba az alagútba, és van egy nagy ferences iskola is ebben a városban.
Az óvárosban, már amennyire nagynak lehet nevezni, a ferencesek 1620 óta működtetnek iskolát, és egy régi karavánszeráj épületében működik jelenleg is, elég jó szinten, és egy nagyon fontos iskola ma is.
Tehát akkor volt az a kikötő, ahova a ferencesek megérkeztek, hanem Egyiptomból gyalog érkeztek.
Gyalog talán kevésbé közlekedtek, de egészen valószínű, hogy Akkóba érkezett meg nagyjából akkor mindenki a keresztesek közül.
Szent Ferenc Egyiptomban találkozott az akkori szultánnal, és talán akkor Egyiptom felől érkeztek valami módon.
Ez nem nagy távolság igazából. Hajóval mondjuk 500 kilométer Akkóból egyáltalán nem nagy távolság, és kicsit a mai felfogásunkon túl kell lépni, mert mi a mai aktuális politikai helyzetet nézzük, és így ezek a határok, amiket ismerünk, nagyon befolyásolják. Egyiptom, mondjuk Kairó és Jeruzsálem között sokkal közvetlenebb volt a kapcsolat, ha úgy vesszük, a történelem során, mint akár most. Vagy ez a helyzet például Jordániával is, és ha már Jordániát említjük, akkor szeretném megemlíteni a Nébó hegyét, ugyanis ez is egy olyan templom, amit érdemes elmenni megnézni. Egy olyan templom, ami tulajdonképpen félig templom, félig múzeum. Egy nagyon furcsa építmény. Most adták át október 16-án ősszel, mégpedig azért, mert nem egy klasszikus templomot építettek ismét föl azon a helyen, ahol biztos, hogy volt templom, hanem létrehoztak egyfajta liturgikus teret, ahol kívánság esetén lehet szentmisét is ünnepelni, ugyanakkor láthatóvá, megközelíthetővé tették a gyönyörű mozaikokat, amelyek az 5. és 9. század körül keletkeztek, hiszen ebben az időszakban, mondjuk így a bizánci korban nagyjából, igen aktív, intenzív szerzetesi élet volt, és valószínűleg jól voltak ellátva, és tehetős kolostor volt. Ez az mutatja, hogy a mozaik rétegek egymásra helyezték. Tehát néha három, sőt négy mozaik réteg is van a padlón, és ezeket szépen most mind fölbontották, és a legszebbet hagyták ott, de a többit is megőrizték. Most október óta ott lehet ismét szentmisét bemutatni, aminek az a nagyon sajátos hangulata van, hogy a Monte Nebo, a Nebo hegye, az a pont, ahonnan Mózes benézhetett az ígéret földjére, de ő már nem mehetett be. És a szentmisében valamiképpen a keresztény ember egészen közvetlen kapcsolatba kerül Jézus Krisztussal, aki számunkra az ígéret földje. Akiről azt mondja a zsidó levél, hogy általa van szabad utunk az atyához. Tehát az a közösség Istennel, amit megígért nekünk, és ami valóban megnyílt a számunkra. Ezt a kis kontrasztot az ember a hitben átelmélkedi, hogy mit jelent a megígért ígéret földje, és ugyanakkor a Krisztussal való kapcsolat, ami megnyit nekünk egy távlatot. Ez egy nagyon intenzív élményé teheti a Nébóhegyi szentmisét.
Ez Jordániában van, a Jordánnak a jordániai oldalán, ugye? Tehát gyakorlatilag belátni a mai Izrael területére a Nébóhegyéről.
Nébóhegyéről este látni Jeruzsálem fényeit, hogyha tiszta az idő, hiszen az a 30-40 kilométer távolság a fényeket a hegy tetején látni.
Várnai Jakab ferences szerzetes, a Szapiencia rektora, a beszélgető társam gondolatban Jézus szülőföldjére, a Szentföldre zarándoklunk. Nébóhegyén is van egy működő kis ferences közösség, tehát ferencesek látják el a helyet?
Igen, ferences közösség van, ahol fogadják a látogatókat, zarándokokat, segítik, hogy misészessenek, nyitva tartják a helyet, megközelíthetővé. Nem messze van ugye Madaba, ahol a görög templomnak a mozaik, padló mozaikján a íres térkép található, ahol Jeruzsálemről is egy igen tanulságos mozaik térkép van, nagyon ismert ábrázolás, a madabai mozaik. A látogatók gyakran oda is elmennek.
De azt hiszem, hogy ez egy ortodox templom, az nem egy ferences templom, ahol ez látható. Egyébként Jordániában van-e még a Nébuhegyén kívül ferences közösség, mert hát a Szentföld része?
Ammanban működik. Egy iskolának a szolgálatára vannak ott a ferencesek, tehát nem alakítottak ki plébániai pasztorációt, hanem egy iskolát tartanak fenn szintén.
Tehát, hogy akkorban itt is egy nagy iskola van, és gondolom, hogy nem keresztény diákokkal van tele az iskola minden padja, hanem egy kisebbség a keresztény, és a többség muzulmán.
51% a keresztény a diákoknak.
Az ammaniban. Mert akkorban gondolom nem ez az arány.
Akkorban valamivel több a muszlim diák, de már érdekes módon a Haifai öböl túloldalán, Haifában, 3 évvel ezelőtt a ferencesek átvettek egy iskolát a kármelita nővérektől, és ott 75% a keresztény a diákoknak.
Utazzunk tovább.
Történelmileg Ramle városa tipikus zarándok hely. Mondjuk Jaffa és Jeruzsálem között félúton, így a síkság szélén körülbelül, ez az ősi város régi utaknak a kereszteződésénél fekszik, és itt a ferencesek elég korán megtelepedtek, és zarándokházat is hoztak létre. Tehát a jelenlétük nagyon hosszú időre megy vissza Ramléban. A Ramléi templom két bibliai személyiséghez kapcsolódik, ugye Nikodémushoz és Arimateai Józsefhez, akik Jézusnak valamiképpen így a támogatói voltak, közösséget vállaltak vele, bár a közvetlen követőinek a körében nem tartoztak. Mégis nagyon fontos a szerepük és az alakjuk a Szentírásban. Egyébként a Ramlei ferences rendház történelem során általában spanyol ferencesek voltak mindig is, ott is van egy nagyon komoly iskola, és hát itt lezajlott egy eset, ami nem annyira a templomhoz kapcsolódik, de a helyhez, hogy szállást adtak a hadjárat idején Napóleonnak. És Napóleon egy sarokszobát kapott, és máig is látni, meg lehet nézni a szobáját, és körülbelül 200 méterre mondjuk egy minaret, és Napóleon rossz néven vette, hogy korán van a müezzin éneke, és egy puskát ragadott, és így vetett véget a müezzinnek. Ez a nagyon sajátos napóleoni megoldáshoz folyamodott. Hát ezek a helyek még ma is láthatók.
Igen, ez elég barátságtalan lépés a ferences rendház ablakából kilőni a müezzinre.
Főleg azért, mert ennek általában a ferencesek isszák meg utána a levét, hiszen Napóleon tovább ment, de nekik ott kellett maradniuk, és a napóleoni hadjárat a ferencesek számára igen nagy vérveszteséggel járt a törökök bosszúja miatt.
Damaszkusz is része a Szentföldnek.
A másik hely, amit a földrajzi felfogásunkban most perifériának mondunk, mondjuk Damaszkusz volna, nem tudom, hogy belegondol-e az ember, hogy ha ott van Kafarnaumban, akkor közelebb van Damaszkuszhoz, mint Jeruzsálemhez. És az idősebb ferencesek még emlékeznek olyan időkre, amikor mondták, hogy hát akkor innen egy óra alatt autóval el tudunk menni Damaszkuszba. Tehát Damaszkuszban, az óvárosban, a Báb-Túma rendházban élnek a ferencesek, és két másik helyen, a Szent Pál megtérése emlékhelyeként tartott dél-keleti sarkában Damaszkusz városának, és talán északi részén pedig egy jobb európai kinézetű negyedben, mondjuk így, a Szálhíje negyedben van egy nagy plébániájuk. A damaszkuszi ferences plébánia ma is működik, és a polgárháború során töretlenül működött, az ottani ferencesek éltetik, tartják az emberekben a lelket, és biztatják őket a kitartásra, és szolgálják az ő keresztény életüket, szolgálják azt az élni akarást, ami a keresztényeket is jellemzi ebben a helyzetben. Működik cserkész csapat, működnek gyermek, hittan közösségek, ifjúsági közösségek, felnőtt közösségek. Az úgynevezett nagy rendház, amit így neveznek, hiszen elég komoly nagy épület, a Báb-Túma utcában.
A damaszkuszi jelenlét a franceseknek is sok évszázadra tekint vissza?
Igen, bár Beirut az még régebbi, de Damaszkuszban is az oszmán idők óta vannak, és nagyon komoly kutatásokat végeztek a szíriai keresztény történelemnek a feltárásában. Ugye a maronitáknak is például a történetét sokszor ők kutatták és tárták föl, a damaszkuszi ferencesek.
Érkezzünk meg a nagyheti események színhelyére, Jeruzsálembe. Várnai Jakab ferences szerzetes, a beszélgető társam.
Húsvét közelettével általában a keresztény zarándok azokat a helyeket járja végig, ahol az evangéliumok beszámolói szerint Jézus megfordult, eljutott elfogatásának, keresztútjának, kínszenvedésének, eltemetésének, feltámadásának a helyét. Ezeket a templomokat látogatjuk meg. De érdemes belegondolni abba, hogy mi köze van a húsvétnak magához a templomhoz. Tehát általában a templom teret nem tekintjük keresztény zarándokhelynek. Keresztény ember nem úgy megy Jeruzsálembe, hogy ő a templom térre zarándokolhat majd el. Nehéz is bejutni, hol lezárják, hol kinyitják.
Már templomat, a jeruzsálemi templomot, a zsidók egyetlen templomát, amelyet 70-ben Krisztus után leromboltak. Erre gondol most Jakab atya.
Természetesen erre gondolok, és ugye tudjuk, hogy ez most muszlim kezelésben van, és azt szokták mondani, hogy három vallás számára is ugye szent hely. Igazából a tétje ennek az, hogy Jézus Krisztust az ő saját világából tudjuk-e megérteni. És hogyha egy kicsit úgy őt meghallgatjuk, és az ő üzenetét átgondoljuk, akkor a templomnak a jelentősége más lesz. Nem azért, mintha nekünk is ugyanolyan áhítattal kell lennünk a templom iránt, ahogyan a Jézus korában zsidó ember volt, hanem azért, mert akkor értjük meg, amiről Jézus pere szól igazából. Az, hogy roncsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt. Hogy mit jelent Jézus igazi szándéka, hogy Isten jelenlétét a világba elhozza, és hogy ő az új templom. Tehát amikor a föltámadást ünnepeljük, akkor azt ünnepeljük, hogy Isten ebben a világban maradandó lakást vett, ugye föltámadt Jézusban, és ez tovább viszi azt az isteni szándékot, ami az Izrael története során a templomban öltött testet. Tehát ez egy nagyon fontos kapocs a történelmi Jézusnak, az áhítata a templom iránt, meg hogy az első apostolok is mind mentek föl oda, ott volt a helyük a Salamon csarnokánál, ott volt az imádság, amire följártak. És mégis az új szövetségben világos számunkra ez az üzenet, hogy Jézus Krisztusban az igazi templom valósul meg, és ahogy aztán ez kibontakozik a Szent Pál leveleiben, hogy a keresztény közösség, az élő kövek, ők alkotják a templomot, ahol Isten jelen van a világban, és a megkeresztelt ember, első korintusi levél szerint. Tehát nem is azért, mert föl kéne menni a templom térre, és onnan valami erekét hozni, de egyszerűen mondjuk az olajfák hegyén megállni, és ránézni a templom térre, amennyit abból láthatunk most, és elgondolkodni azon, hogy Jézus Krisztus egy olyan új jelenlétet hozott, ami Isten szándéka szerint túllép ezen a helyhez kötött, még olyan szent és még olyan dicsőséges jelenléten is. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy keresztény zarándoklatnak is része, és nem csak azért, mert föl kell idézni az ószövetségi helyeket is, hanem mert Jézust akarjuk megérteni, őt magát. A szentföldi helyekre általában jellemző, hogy nem maguk a szent helyek jelentik az igazi szentséget, hanem ezek történelmi kapcsolódási pontot jelentenek, aminek átelmélkedésével a keresztény zarándok az őt mindenütt elkísérő szentséget, szent jelenlétet fel tudja eleveníteni, rá tud eszmélni, és ezért magával tudja hozni, mint egy meg tud abban maradni. A Szent Sír Bazilikában is ez az igazán maradandó élmény a zarándokok számára.
Végül is több mint másfél ezer éve járt ott Szent Ilona, és fedezte föl, találta fel a keresztet számunkra, és hát kezdődött a Szent Sír Bazilikának az a kiépítése, amelyet nyomokba felfedezünk, de szinte eltévedt benne az ember. És hát most is felújítások sorozata kezdődött.
A Szent Sír Bazilika látogatását nagyon fontos mindig előkészíteni. Tehát a látogató semmiképpen se várja azt, hogy pusztán a templomokról alkotott előzetes fogalmaiból meg tudja ragadni annak az igazi lényegét. El van tévedve, nem tudja, hogy hol van, nem igazodik el, nem érti az egészet, hogy most mi történik. Ezért nagyon jó a ferenceseknek a terve, hogy a Jaffai kapunál, a Dávid várával szemben, a régi osztrák-magyar postaépületben egy látogató központot építenek, ahol kifejezetten szeretnének a zarándokoknak egy ismertető filmet levetíteni mindig, vagy folyamatosan vetítenek Szent Sír Bazilikáról, hogy ez hogyan lehet megragadni. Mert ott helyben már nincs mód a magyarázatokra. Nagy a tumultus, olykor hangzavar van. A másik, ami jellemzi a Szentföldre, hogy a felekezeti és rituális, ritusbeli sokféleség nem érthető csupán úgy, mint valami versengés, hanem ez valamiképpen akkor is meglenne, hogyha ha hivatalosan egy egyház lennénk, tehát így formálisan és intézményileg. Egyszerűen az egyházban érvényesen meglévő kulturális sokféleséget is láthatjuk. Hát ha vannak görög katolikusok, van bizánci liturgia, kulturális és ritusbeli sokféleségnek valamiképpen elismerjük a helyét. Na most ehhez mindenki ragaszkodik, és szeretne Jeruzsálemben is jelen lenni. Szent Sír Bazilikában valaki egy nagyon szép hasonlatot mondott erre, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor az erdőben is a legkülönbözőbb madarak énekelnek egyszerre, és néha, nem mindig, de néha a Szent Sír Bazilikában is egy kicsit átfedik egymást ezek a különböző szertartások.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést Várnai Jakab atyával, aki a Szentföldön sok időt töltött az elmúlt hónapokban, vizitátorként véglátogatta a ferences helyeket, és élményeiből, tapasztalataiból megosztott néhányat. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.